Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
A kőfaragók nagyon dolgoznak, és bődült meleg van, és izzadnak, és szenvednek, és nem tudom micsoda, ott valamit csinálnak, szóval faragnak. És arra megy egy vándor, és kérdezi egyik kőfaragót, hogy te mit csinálsz? Jaj, hát nem látod, hát faragom ezt a nyomorék követ reggeltől estig. Kérdezi a másikat, hát te mit csinálsz? Hát én pénzt keresek a családomnak, én pénzt keresek nekik, és azért most már nem tudom. Megkérdezi a harmadikat, amelyik alig látszik rajta, de az is izzad meg minden, hát te mit csinálsz? Templomot építek az Úristennek. Érted? Ez az át, mindegyik ugyanazt csinálja. Tehát ez az, ami a szellemiség áthatja, vagy nem hatja át, összetartja, vagy nem tartja, és ezért nevezzük ezt szubjektív egésznek, ezt a fajta tettet. Amikor egészen beleadod magadat, akkor ez erőfeszítést igényel, vigyázat, ez a fajta ilyen tett, ilyen fajta élet, ez erőfeszítést igényel, ez egy belső munka, de egy képesség, tehát lehet gyakorolni. Tehát ez nem olyan, hogy vannak olyan jó lelkesek, ez mindent olyan lelkesen csinál. Ácsikám, ez nem a mindent lelkesen csinál, ez egy képesség, hogy képes belevinni a szellemiséget mindenbe. Egy Teréz anya, érted? Egy pohár vízbe tudja belevinni azt az egész szellemiséget. És van, aki, mit tudom én, fölépít akár mi csak nem tudja belevinni azt a szellemiséget, de ez egy képesség, amit lehet gyakorolni, mert ugye ez a Kentenich atyának majd a kötődésben fog ez megmutatkozni, hogy ugye a dolgok is kis profétákká válnak számára. Tehát egyszerre minden beszél számára, minden mögött lát egy valamit, és azzal egyszerűen átszellemül az egész lénye és az egész tette. Így volt tehát, ez egy kicsi összefoglalás, ugyebár, hogy voltak akkor azt mondjuk, hogy mit értünk egészen, vannak az objektív egészek, amik tőlem függetlenül is egészek, de annak az összetartozás mienségétől, szorosságától függően vannak még válfajai, az összeadódó egész és a mechanikus egész, az kevésbé annyira összetartozó, mint az organikus egész, mint a növény például, amelyik minden részében él. És vannak a szubjektív egészek, ami az egyéntől függő, tehát attól függetlenül, jó, ezt látjuk majd, hogy micsoda, tovább csináljuk, mert ezt erről van szó folyton. Tehát ez az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindent szemlélhetünk, mindent nézhetünk mechanikusan is, és organikusan is. Tehát ez egy valóságos szemléletmód, attól függően, hogy milyen szemüveget teszek föl, másképp látom, másképp érzékelem, és másképp bánok vele. Azt mondja Kentenich atya, hogy ha az egyénben nem fejlődik ki kellőképpen az egészre érzékeny gondolkodás, tehát hogy a teljeset lássa, akkor a dolgok nem állnak számára össze egységgé. Nem hogy a szubjektív egészek, de még a magától értetődő természeti törvények által összekovácsolt objektív egységek összetartozása sem lesz érthető, és ennek következtében a világ számára darabokra esik szét. Körülbelül itt tartunk, hogy mindent tudunk, egyenként egymástól függetlenül valahogy, mindenről hallottunk már minden jaj, de igazából a gondolkodási szokásunk ráállt arra, hogy minden csak így mechanikusan egymás mellett egyszerűen tudomásul veszünk. Pedig ez a szemléletmód, egy kicsit nézzük meg, és ebbe fogunk most belemenni, lehet egy közösséget is mechanikusan és organikusan is szemlélni. Ugye gondoljuk most át, csak így röviden, miről beszéltünk a mechanikusnál, és a közösségre vonatkoztassuk. Azt mondjuk, a közösség egyes tagjai kicserélhetők, kérem szépen, hát mindegy, hogy ki csinálja meg, ez kicserélhető, kérlek szépen. Vagy azt mondom, hogy a közösség tagjai együvé tartoznak, és én nekem a Feri hiányzik. Az Enikő most hiányzik. Igaz, hogy elmondta a szót a kedves kollega, nagyon jó volt, de azért az Enikő hiányzik. Nem baj, most azért hiányolhatjuk, persze. Tehát ez egy közösségben, amikor valakivel közösségben vagyok, persze nyilvánvaló feladatokat átveszegetünk, de azért egy személy az beszervesül, organikusan tartozik egy közösségbe, ha organikus az a bizonyos közösség. Ugyanígy a család. A család mindenképpen egy szerves lelkes közösség. Tehát az ugye, azt nem tudjuk szétszedni büntetlenül, éppen ezért, mert a család az egy olyan, mint egy növény, az egybe épül, tehát a gyereket azt lehet látni, a vállásokat, mikor mögöttem, mint a gyereket tépnéd szét. Akár kulturáltan téped szét, akár kulturális tananul, mindegy. De széttéped gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag egy élő egészet, egy hóvirágról nem tudod a szirmokat, hát kulturáltan le tudod tépkedni, de körülbelül az lesz belőle, ami sérülés lesz belőle. Lehet, hogy túléli, de sérülés lesz. Tehát a családot nem véletlenül van a nagyon nagy veszélybe, hogy nem organikus közösségnek tekintjük, pedig az. Pedig az, és ez egy nagyon, nagyon messze, messze menő, következményekkel járó téves szemléletmód. Van például életvitel is olyan, ami organikus, tehát, hogy egyszerűen ebbe az életvitelbe mi tartozik bele, mi fér bele, mi nem fér bele. Belefér, csak most mondom, a dohány, vagy nem fér bele, vagy bármiféle más, tehát azt mondom, hogy azt is lehet, vagy azt mondom, hogy egymás mellé rakom, hát ma belefér, holnap nem fér bele, nem érdekes, tehát nincs összekötő ereje egy életvitelnek. Például bele, ez egy világszemlélet tart össze például egy életvitelt, hogyha organikus, de ha nem, akkor nem. A gondolkodás is lehet természetesen, azt mindjárt megmutatom, mechanikus is és organikus is. Mechanikus akkor, hogyha sok mindent tudok egymás mellé tanulva, hogy úgy mondjam, és organikus akkor, hogyha az egyik tudásomnak van köze a másikhoz. Tehát például azt mondom, hogyha a vallásosságomról tudottak is, vagy például a hittan is természetesen, tudhatom azt, hogy hány proféta, hány ez, hány az. Igen, Jézus Krisztus itt, meg ott, meg amott, történelmi személy, ez, meg az, igen, irgalmas, szamaritánus, meg nem tudom én. Becsuktam, ja, kedreggel, hát nincs hittanóra, nem? És nincs köze az életemhez. Ez egy mechanikus gondolkodás. Hogy azt ugyan tudom, fel tudom mondani, de a mai kedreggelemhez, bocsánatot kérek, nincs köze. Mert ez most egész más. Tehát most itt most mást élünk, Jézus Krisztus akkor élt, és kész. Tehát gyakorlatilag ez is lehet egy organikus és egy mechanikus felépítésű gondolkodás. És ugyanígy a nevelésben nyilvánvaló gondolkozhatunk organikusan és mechanikusan. Ezt is még tovább fogom vinni, csak előrevetítettem, hogy nem csak egyszerűen egy megjelenő egészről gondolkozhatunk így, hanem az élet minden területét nézhetjük ilyen vagy olyan szemlélettel. Ehhez gondoljuk át, hogy tulajdonképpen a megismerésünknek kétféle útja van, és már a világ megismerésének, tehát ahogy a világra nézünk, és ez kétféle gondolkodási szokásban mutatkozik meg. Ez nagyon fontos itt a szokás. Tehát mit fogunk nézni, már a döntésképességnél beszéltünk gondolkodási szokásról. Ez nagyon lényeges, hogy nem egyszer-egyszer megfuttatunk egy ilyen gondolatot, hanem rászokunk arra, hogy honnan nézzük a világot. Ezért is javasolnám majd azt, hogyha mondjuk jegyzeteltünk, vagy megfigyeltük, vagy nem tudom micsoda, hogy a következő héten, vagy akár csak a következő napon játszadozzunk el ezzel a dologgal, hogy milyen szemlélettel nézem most ezt a helyzetet, mechanikusan-e, vagy organikusan, és vajon az én gondolkodásomban mechanikus, vagy organikus gondolkodás szokott-e többségében előfordulni. Mindjárt megmutatom, mi a kettő között a különbség. Azt mondjuk, hogy ez a kétféle gondolkodási szokás, az egyiket, a mechanikust tudományos gondolkodásnak nevezzük, a szakirodalom is annak nevezi, azért, mert a tudomány használja leggyakrabban. Ez azt jelenti, hogy a részeket szépen egymás mellé rakosgatja, szépen elemez, mint az elején, amit mutattam ott az a kis ábra, a kétszikű, szétszedve, ez meg az. Mondjuk azt mondja, hogy elemzéssel közelíti meg, azt mondja, hogy nem tudom én, az egérről van szó, akkor mindent szépen összecsoportosítunk, hogy ez meg ez, mezei, ilyen-olyan házi, nem tudom én, egér, az egér a rágcsálókba tartozik, a rágcsálók, nem tudom én, az emlősök, gerincesek, nem tudom én, egyre általánosabb csoportokba tesszük be ezeket a részeket. Azt hiszem, ezt nem kell eléggé, vagy sokáig részleteznem, ilyen gondolkodásmóddal rengetegszer, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor találkozunk, tehát részt, már igen, kinyitjuk a tankönyvet, sajnos van olyan iskola, ahol a irodalomórán is ez történik, hogy igen, először megnézzük a szótagokat, megnézzük, hogy mi jambikus, vagy himdikus, vagy nem tudom micsoda dikus, és akkor, hogy hányba élt a költő, és az apja hányba élt, és nem tudom, ezeket mind egymás mellé részegeljük, és akkor szépen egészben, és utána gondoljuk, hogy na most olvassuk föl a verset, testvérek, jaj, kicsöngettek, na. Na most ezt én is átélem az énekben is, tehát azért mondom, hogy ezt nagyon sok területen átéljük, megint kinyitjuk a könyvet, mit csinálunk, megnézzük, hol a dó, megnézzük, hogy igen, na hát akkor igen, próbáljuk meg, mi a ritmusa, és nem tudom, és még jobban részekre szedjük, és utána megpróbáljuk elénekelni, jaj, kicsöngettek. Na most ebben a helyzetben, amikor jönne az egésznek az összerakása, ez amikor mondom, hogy megpróbáljuk elénekelni, és hozzátenni az érzelmet, ez nem csak azért nem sikerül, mert kicsöngetnek, hanem azért, mert addigra tulajdonképpen, és ebből már sokszor beszélgettünk, annyira áttoltuk az egész gondolkodási szokásunkat a balagyféltekére, hogy a balagyfélteke most nem tud ilyen hirtelen átváltani, és az egészbe látni. Ugye a jobb agyfélteke lát egészben. Mert amikor részegeltél így, az csak a balagyfélteke működött, és nem képes utána egy kicsit hátrébb lépni, és rálátni az egészre. Tehát nem megy, 2-3 perc alatt nem tudsz így váltani, és ezért sajnos ez elszokott maradni, nem sikerül igazából ennek a hozzá kapcsolása. Van a másik gondolkodási szokás, ezt művészinek nevezik, nem azért, hát szóval azért, mert a művészet használja legtöbbször, de mindent az életben lehet a másikféle gondolkodási szokással is megközelíteni, ami azt jelenti, hogy a megközelítés útja az egész felől történik, és az organikusan látja először az egészet, tehát ez a legelső lépése, hogy mindent lát egyben, és azután majd fogja megmutatni a részeit. Maradjunk az egérnél, ahol az előbb ugye, mit tudom én, a kisegér, nagyegér, rágcsáló, mit tudom én, gerinces, ilyen meg olyan-olyan szépen fölépítettük a még nagyobb általánost. A művészi gondolkodás módjába fordítva megyünk. Egy különös példányt, egy művész, érted, az nem foglalkozik, hogy hány rágcsáló, milyen fogazat, meg nem tudom micsoda, hanem egy kis különös példányt ábrázol, amiben megpróbálja megfogalmazni az egérség kis lényeg. Ét egyszerűen, amikor úgy ránézel, akkor érzed arról, vagy látod arról, keletkezik egy benyomásod az egészről, hogy ez jó, ilyen az egér. És ezután következik majd, természetesen, amikor ez az egész az érzelmekkel együtt, érted, mindennel együtt megjelent, akár mit tudom én, felidézünk élményeket, hogy jaj, én már láttam, jaj, én úgy félek tőle, jaj, de aranyos, mi meg nekünk volt ugrándozó egerünk, és nem tudom én, ez meg ilyen, meg olyan, és akkor utána következnek először a fontos részletek, akkor elmegy, mit teszik az egér, jaj, és kell neki rágcsálni is, mert ilyen a fogazata, jaj, jé, meg mit tudom én, mindegy, minden részletre sor kerülhet, itt azt szeretném csak azt mondani, hogy az összes rész ide kerülhet majd, de fordítva van a megközelítés. Na most még egyszer nézzünk rá, mind a kettőben minden megvan, amit kell az ismeretnek tudni, meg mindennek, csak máshonnan jövünk be. Érted? Nagyon fontos, hogy onnan közelítünk-e, hogy szétcsámcsogjuk, és aztán szeretnénk az ibolyát összerakni és megszagolni, ez nem fog menni, vagy onnan közelítünk, hogy hú, de szép, vagy ne talán ott megnézzük, meg is szagoljuk, és utána megmutatjuk, hogy ennek milyen a gyökérzete, a szára, a virága, a levele, a nem tudom micsodája. Tehát ebbe is beletartoznak természetesen azok az ismeretek magyarul. Itt nem csak arról van szó, hogy most ebből lesz egy művészet, vagy lesz egy tudomány, mindegyikből lehet művészet is, és mindegyikből lehet tudomány is, nem ez a kérdés. Az irány a kérdés, és a gondolkodási szokás a kérdés. Ha rendszeresen úgy gondolkozunk, az a gondolkodási szokásunk alakul ki, hogy mindent szétszedünk először, és földarabolunk, és utána szeretnénk egészé összerakni, akkor ez lesz az általános gondolatvilágunk, és így fogunk sok mindent megközelíteni. Ha rászokunk arra, hogy általában az egész felől közelítünk, tehát eldaloljuk azt az éneket, és élvezzük, megszagoljuk az ibolyát, meghallgatjuk a verset, és rácsodálkozunk, vagy nem tudom én, a kisegérre valamilyen módon az élményeinket összeszedjük, és utána megyünk be abba az utcába, hogy na hát jé, na igen, ebben milyen érdekességek voltak, és a többi, és ki a zeneszerző, és egyáltalán. Tehát gyakorlatilag mindenre sor kerül, csak az irány a különböző. És az irányból megközelítőleg fogalmazzuk meg azt, hogy ez egy tudományos megismerés volt-e, vagy egy művészi megközelítés volt-e. Na most az összegzésig is, ugyebár itt is eljuthatnánk a felsőbe a tudományosig, csak mutattam, hogy gyakorlatilag nem annyira jutunk el. És ez pedig, amikor rácsodálkozunk az egészre, azt az élményt éljük át, hogy az egész valóban több, mint a részek halmaza. Tehát ezt nagyon sok területen ugye tapasztaljuk, hogy egy egész, tehát érted, az egy ember az nem két kéz, meg két láb, meg két fül, meg két szem, szóval valahogy ennél sokkal több, akármit is sorolsz oda föl. Egy ember, mint egész, sokkal többet hordoz, de nem csak az ember, egy állat is, egy növény is, egy jelenség is, egy gondolat, egy bármi, tehát hogy sokkal több, mint a részek összege is. Ezért jobb az organikus gondolkodási szokásává válásának szempontjából sokkal jobb az a gyakorlat, ha sokszor igyekszünk arra, hogy először ezt az egészet megcsodáljuk, hogy mennyivel több, mint a részek egysége, és utána belenézünk a részletekbe. Ha csak a részekből megyünk el általában, akkor nem tudunk átváltani erre a fajta érzelemmel is telített, ragasztós, tehát élettel telített gondolkodásra, amit az organikus gondolkodás művelni képes. Németh László egy érdekes saját tanári gyakorlatában is ezt megfigyelte. Ő élettan tanított, hát ugye nyilván szüksége is volt rá, bár nem minden élettan tanításban fedezzük ezt föl. Oktatásunk sajnos épp áttekintésre nevel legkevésbé. Az áttekintés képességét, ha az órák óriási többségében csak részletet adunk, nem lehet majd egyszerre számon kérni. Az áttekintésnek inkább előtte kell járni a részletezésnek. A festő előbb vázolja fel a képet, és azután dolgozza ki a fákat és az alakokat. Én például a polgáriban már az első egészségtan órára a kisemberrel mentem be. Ezt a kisembert egy ügyesebb fiú fabrikálta, csontváza drótból volt, a belek villanyzsinórból, erek és idegek piros és fehér fonalakból, agy, szív, tüdő, máj, kréta és plasztilin darabkákból. Az első óra anyaga éppen az volt, hogy a primitíven jelzett szervcsoportok összefüggését és szerepét a mozgásban, anyagcserében, kormányzásban berögzítsük. Az egész élettanon és a bonctan vázán végig pillancsunk, aztán tértünk át a kisembert újra és újra behozva a részletekre. Az ilyenféle áttekintést edző módszer másféle megközelítést kíván, mint a maiak legtöbbe, melyekben a részlet jön részlet után libasorban egyenértékűen. Tehát ez az egymás mellé tanításnak az átka tulajdonképpen, amikor egy szétesett világkép keletkezik. Tehát ez nem megy össze automatikusan egy emberben, nem fűződnek össze. Egyébként jobb agyféltek és tevékenység a szintetizálás, de nem automatikus. Tehát egyszerűen nem fűződik össze. De ugyanígy a gondolkodási szokás nem alakul ki. Tehát nem alakul ki, hogy az egyes terület, az életem egyes területeinek köze van egymáshoz. Tehát érted, hogy mit nem számít? Pedig ez egy szemléletmód igazából, hogy hogy a dolgok összetartoznak. Ilyeneket is felírtam, hogy magam, hogy nem az én dolgom, nem az én tananyagom, majd a másik órán tárgyalják. Tehát egyszerűen ez nem lehet így nézni, mert egy személyben kell ennek összeépülnie egészé, életé. Tehát oda kellene vinni mindent, hogy az összefüggések ténylegesen ezt a világképet kialakítsák, és ne szakadjanak el az élettől. Még egy ilyen kis, ugyanígy erre az életre való összetartozása, két egyetemi hallgató szobatársként beszélget. Az egyik rendszeres templomjáró, a másik élsportoló. Egy év után az atléta megkérdezi spiccesen hazabotorkáló társát. Mondd, tulajdonképpen mibe kerül neked a hited? Mi az, hogy mibe? Hát nem értem a kérdést. Hát tudod, én ahhoz, hogy magasabbra ugorhassak csak néhány centivel is, több órát edzem naponta. Téged soha se látlak imádkozni, vasárnap eltűnsz egy órára, néha meg akarsz téríteni, de hétfőtől szombatig ugyanúgy élsz, mint bárki itt a kollégiumban. Iszol, nőzöl, bagozol. Nekem néhány centiért mindezt meg kell tagadnom. Nem gondolod, hogy igen olcsó a te vallásoskodásod? Vagy az új világ szerzetesei az atléták lesznek? Amikor nincs összefüggés, érted, az élete területeivel. Eckhart Mester ugye sokkal korábban ugyanezt fogalmazza meg, ha Istent kevésbé szereted az istállóban, munka közben, mint a nagymisén, akkor nem is szereted igazán. Igen. Tehát az organikus gondolkodás és élet éppen abból áll, hogy mindennel összefügg, és tulajdonképpen így születik meg, amit annyiszor emleget kenteni, hogy a hétköznapok szentsége. Tehát amikor áthatja a hétköznapokat is, az, amiről ez egy gondolkodási szokás. Ez a gondolkodási szokás ezen a művészi gondolkodásban tud először, tehát igazából gyakorlattá válni. Nagyon érdekes, és elgondolkoztam azon például, hogy amikor énekelünk, az egy teljesen organikus tevékenység, már az első hangon kell látni az egészet, azért veszel ilyen tempót, azért ilyen magasságban kezded el, azért nem tudom én. Tehát amikor énekeled az első részt, hogy tavaszi szél, akkor már tudod, hogy mi lesz a vége, és azt is egybe fogod. Tehát egészben gondolkodni, és ahhoz mérni a kis részleteket is. Na nézzük még ezt egy kicsit, megint menjünk egy másik oldalról. Mi tehát a mechanikus gondolkodás következményei? Szintén Németh László fogalmazza meg elég jól. A gyerekek túl sok tányérból esznek, és a tányérokon elkenődik a lényeg. Tehát hihetetlen jól rátapint erre a dologra, hogy igazából mi lesz a mechanikus gondolkodás következménye. Szóval ezért beszélek gondolkodási szokásról, mert nem az lenne a baj, hogyha kétszer így gondolkodtál, de az, hogyha ez szokássá válik, ennek bizony elég sok következménye van. Az ismeretek elszakadnak az élettől. Hát látunk ilyet egy-kettőt, ugyebár. Vagy például egy másik területen ez a szellemi-lelki ínyenség. Kicsit ide belenyalok, kicsit oda belenyalok, de semminek semmi következménye nincs, érted? Fönn voltam az égbe, meg ezt is elelmélkedtem, meg azt is, hogy érted? És végül kimész onnan, és semmi nincs. Tehát ez a mechanikus egymás mellé élés is szintén. Vagy az az egyoldali intellektualizmus, ami azért nagyon sok mindent, ugye ez a balagyféltekésnek a következménye, hogy nagyon egyoldalulag egyszerűen azt a módszert használod, és nyilvánvaló, hogy mindent egy ilyen intellektuális szinten tudunk megközelíteni. Jó, nézzük meg akkor, hogy mik az organikus szemléletmódnak a gyümölcsei, mert nyilván, hogy erre akarunk kiukadni, hogy egy ilyen gondolkodási szokás kialakuljon. Az organikus életet nézzük meg először. Milyen egy organikus élet? Ez az, amit az előbb próbáltam egy kicsit vázolni, hogy az egészen az észleléstől a döntésig, az annak a következményeivel együtt vállalja ezt a tettet, vagy ezt az életet. Itt vannak újra ezek a jellemzők, amit az előbb mutattam, tehát a tett meggyőződést fejez ki. Tehát a tettem maga jelképszerű. Itt megint felidézem a szexualitást. Tehát, hogyha a szexualitásom nem jelképszerű, ha nem azt közli, hogy egészen el akarlak fogadni, és egészen odaadom magamat neked, akkor az egy mechanikus tett lesz, ami nagyon gyorsan leszakad a személyről, és képes leszakadni a személyről, ugye? De sok minden másba is nézhetjük így. Azért például a döntésképességben gondolkoztunk gyakran arról, hogy ugye, építsük be már a kisgyerekkori döntésekbe, hogy miért? 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 Mindig erről szól a gyerek nevelésben a lelkiismeret élezése is tulajdonképpen. Nem az az érdekes, hogy mit tettél, hanem hogy miért? Hogy mi vezetett erre, és hogyha nem tudja megmagyarázni, akkor is még próbáljunk beszélgetni róla, hogy vajon mi vezetett oda azért, hogy érzékelje azt, hogy a tettek nem csak úgy jönnek, vagy nem tudom én, nem sodródunk, és egyszer teszünk ezt vagy azt, hanem azek meggyőződésből fakadnak. És ezért kell például a beszélgetésben, családi beszélgetés, iskolai beszélgetés, mindenféle beszélgetés, az elöljárók, ha lehet, ugye életkornak megfelelően, engedjék meg, hogy belelássanak a gyerekeik azokba, hogy én miért teszek valamit. Tehát adott esetben ne csak azért, mert én vagyok az apád, vagy az anyád, mert ezt így láttam jónak, ez így kevés, jó, nem óvodásnál kell. De tulajdonképpen kisiskolástól kezdve igenis beleláttatni. Ezt azért csinálom, ezt azért nem csinálom. Miért nem eszel húst, mit tudom én, nagypénteken? Nem azért, mert előírták, érted? Miért nem? Vagy miért igen? Vagy miért most ezt nem tudom, miért ezt vetted föl, miért a másikat, miért így szerveztük, miért nem úgy, miért hívjuk meg, miért nem hívjuk meg, miért ezek a barátaink, miért nem mások, miért, mindenbe. Egyszerűen a miérteket azért, hogy ne egy filmember alakuljon ki, így fogalmaz Kenteni Atya. Azt mondja, a mai kornak ez a filmember tulajdonképpen minden belefér. Tehát érted, egyszer gyerekalapítványt hoz létre, és utána meg elítélik mindenért. a gyerekekkel kapcsolatban. Nem egy ilyent látunk, ugyebár, hogy minden belefér. Amikor olyan szél fúj, akkor ez nagyon jó, mert akkor ilyen nagyon jó vagyok. Holnap meg más az érdekem, akkor meg mindegy. Vagy amikor nem látják, akkor meg pláne mindegy. Tehát ez a filmember, ami csak ott a tetején él. Tehát nem egy gyökérből, nem egy meggyőződésből. Ugye a gyümölcseiről ismeritek fel a fát. Tehát gyakorlatilag ez az, amikor körtefa nem terem szilvát. És ezeket a miérteket kell megmagyarázni, hogy fiam, körtefa vagyok. Azért nem teremek szilvát éppen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy a meggyőződés végig vonuljon a tetteken. Ez egy organikus gondolkodásnak a jellemzője. Ez meg fog látszani, ugye a katedrálisban mutattam, hogy nagyon személyesen vonatkozik. Érted, hogy attól még nem rossz a szilvafa, de én körtefe vagyok. Tehát így lesz egy személyes. Ezért fontos majd az organikus életnek a kifejlesztése szempontjából az eredetiség, az eszmény, a személyes eszmény megfogalmazódása majd. Külön-különben beszélünk is róla, hogy gyakorlatilag a mindenkinek a saját személyes eszméjét, küldetését, célját, mindenféléjét, stílusát kell megteremtine, és nem az enyémet kell majd kiteljesíteni a gyerekemnek, persze. Tehát ezért hogy személyessé váljon, megint csak miért te, miért így, stb. És az jellemzi ugye ezt az organikus életet, hogy növekszik és változik, mint minden élőlény, mint minden élőlény. Tehát egy organikus élet, egy organikus, majd mindjárt látjuk a kapcsolatban is, a családban is, egy organikus gondolkodás, és mindig változik, mert hogy növekedik. És az, hogyha a krízist tapasztalunk meg, akkor az a növekedést fogja szolgálni. Nem marad ugyanolyan, de akkor ne ijedjünk meg. Általában a mechanikus gondolkodásban, ha valami megváltozik, akkor megijedünk, hogy jaj, elromlott. Az organikusban nem ijedünk meg. Megváltozik valami? Jaj, növekszik! Jaj, de jó! Valami másra. Ugye? Életszakaszok, krízisei például. Itt van az organikus élet, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy húha, a mindenit, már nem vagyok 20 éves. Hurrá! Hurrá, hurrá! Mész a beteljesedés felé. Nagyon-nagyon klassz. Tehát egyszerűen nem baj is lenne, ha úgy maradnál. Tehát ez a nagyon lényeges, hogy a krízis nem baj, hanem növekedést jelent. A Jókalina szépen mondja, hogy a növekedés pedig fáj. És azt mondja, hogy nem a virágzás fáj, hanem ahogy nyúlik a szár. Ez az. Ez az. Ez egy költő. Szóval ez elég organikusan gondolkodik. Na, szóval ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos, előre már mondom, gondolkodásmódban látszik, mert ez az ember például nem ijed meg akkor, hogyha a gyereke éppen egy serdülésben van, és növekszik, és nem olyan, mint 10 évesen pedig olyan aranyos volt akkor. Ugye? Na most megnézzük, hogy az organikus nevelés, mert ugye ezt mondtuk, hogy az organikus élet, ugye különösen az életszakaszokban mutatkozik meg ez a váltás, különösen abban, hogy ugye belső törvények igazgatják, ugye például ez is, ugye mindent látunk majd otthon, megnézed, visszamentem most ide, ugye, hogy az organikus élet, hogyha mutattam azt, hogy milyen az organikus egész, hogy belső törvények módosítják, nem tudom én, a minden, az minden érvényes, egyszerűen minden olyan életre, amit organikusnak találunk. Na nézzük meg ugyanezt a nevelésre alkalmazra. Ez jelenti az egész ember nevelését. Mindenki tele van vele, az összes pedagógiai programra bele vannak írva, hogy mi pedig az egész embert akarjuk nevelni. És sok iskola mégis mechanikus nevelést folytat. Mégis. Tehát ezt oda beírja az elejébe, és utána, ami zajlik, az tök mechanikus. Tehát leszakad egyik a másikról, nincs köze hozzá, gyakorlatilag nem az egész embert tekinti, mert akkor például már mindjárt látná azt, hogy egy egész ember nevelésébe megnyomorítom azzal, hogyha mit tudom én, 16 órája van naponta, csak mondom. Megnyomorítom vele. Tehát ez biztos, hogy ellentmond az egész ember nevelésének, és még elég sok minden ellene mondhat ebben a helyzetben. Tehát azt mondom, hogy a személyiség minden rétegével törődik. Tehát ez az, amit organikusnak nevezünk. Ugye törődik az anyagi testi vonatkozásával. Például, hogy két-három óra szabad mozgás kell egy alsós gyereknek. Például ezzel törődik az egész embert nevelő. Például az egész embert nevelő, nézzük még ilyet, mi a vágyaival és az ösztöneivel, az érzelemvilágával, az indulatvilágával, gyakorlatilag ezeket is segíti, hogy itt van az érzelmi intelligenciának ugye a gyakorlata. A szellemi területével, tehát nyilvánvaló, hogy ez még szokott törődni vele, és még törődik a plusz egy szintjével, a természet fölötti isteni szintjével. És azt lehet látni, hogyha ezeket például a nevelés nem fogja be, tehát azt mondom például az értékelésben, mikor beszéltünk az értékelésről, hogy igenis van rendszerem, hogyha az egész embert akarom értékelni, akkor az érzelmi intelligencia területeire is vannak visszajelzési lehetőség, és nem csak a szellemi teljesítményt fogod vissza értékelni rendszeresen mindenfélével. Tehát hihetetlenül sok következménye van annak, hogyha ezt organikusan próbáljuk megoldani, és hát ezt szépen lebontani a mindennapi területre. Ugye mit jelent ez az organikus, hogy egyik sem nélkülözhető, tehát nem mondhatod azt, hogy én ezzel most nem foglalkozok. Nem mondhatod azt, hogy kérem szépen, nekem nincs időm arra, hogy futkossanak itt a gyerekek, mert oxigénre van szüksége az agynak. Ezt nem mondhatod. Nem mondhatod azt, hogy nem törődök a vágyaival, az ösztöneivel, hogy arra, hogy például a kíváncsiság, mint ösztön, mint alapvágy az egész alsósba, ugye a mozgáspedagógiába végignéztük, hogy az megmaradjon, hogy nehogy becsukódjon, itt volt mindig a köbdet deciméter, meg a köbdeciliter. Érted, hogyha ezt becsukogatjuk, nem tudom én, 6-7-8 éves korban, akkor ezzel a területet semmit nem törődtél. Tehát abban a gyerekben olyan erős ez a fajta felfedezési vágy, olyan erős az annak, vagy például a tapasztalatszerzés, hogy ne elméletileg tanuljon, hanem ténylegesen egy serdülőben a közösség iránti vágy, a közösségben annyira erős, és hogyha ezeket vagy például ha nem foglalkozunk a 13-14 éves kor körül megjelenő élettani lustasággal például, aminek hatása van a gondolkodása, akkor nem neveljük az egész embert. Tehát akkor mechanikusan gondolkozunk, itt van ez a tananyag, kész. Jó. Egymásra épülnek ezek a területek, tehát mindenképpen hatással vannak egymással, a magasabb szintű pedig fölemel, és mindegyiknek ugye köze van hozzá. Például, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom én, a hitéletre nevelésben nem törődünk azzal, például serdülőkorban megint csak, ezt itt vegyük le, mert nyilván nem olyan pejoratív értelemben mondom, hogy állati szint, hanem amikor azokra a nagyon mély ösztönökre, a nagyon mély vágyakra épülve, egy serdülőnek a vágya ténylegesen a közösségben is megélt öröm, az öröm. Azt mondja a Kennedy atya, hogy öröm nélkül nevelni serdülőt, az ne is próbáljon meg semmit csinálni. Tehát akinek nincs öröm, Domboszkó is azt mondja, hogy aki nem tud örömöt fakasztani, ugye vettünk Domboszkót egy alkalommal, tehát aki nem tud vidámsággal nevelni, az nem fog tudni serdülőket nevelni. Na most, hogyha ezt kizárjuk ebből például egy nevelésből, a rendszeres ilyen igazi, bensőséges élményekkel és örömmel telített nevelést, például a hitéleti nevelésből, mert mit tudom én, kizárjuk belőle, akkor ne csodálkozzunk, hogy leszakad ez az egész rész, leszakad róla, és máshol keresi meg ezt az örömöt. És akkor, hogyha máshol keresi meg, miután mindennek köze van, az egészet áttolja oda máshova. Tehát ahol az örömét találja meg, oda fogja áttolni a gondolkodását, az életvitelét, az életszempontjait, nem tudom, és akkor csodálkozol arra, hogy elhagyta az egész hitet. Mert ott nem kapta meg azt, ami a belső vágyai, a belső örömeinek való tapasztalat és élmény lenne. Van például, beszélhetünk nem csak organikus életről, nem csak organikus nevelésről, hanem beszélhetünk organikus szeretetről is. Azt mondjuk, hogy milyen az az organikus szeretet, persze most már látjuk, amelyik az egészében tud gondolkozni. Akit szeretek, annak az igáját is hordom. Ez egy akkád agyaktáblán való fölírás, tehát csak gyakorlatilag nem csak használom, hanem nyilvánvaló a konfliktusban is azt mondom, hogy hát ez is hozzátartozik. Ezt másképp is lehet fogalmazni. Ugye egy embert csak egészen lehet befogadni, nem széthasítható. Tehát pontosan arról ismerszik meg egy organikus szeretet, hogy annak a minden részét, ugye a feltétel nélküli szeretet is ilyen. De ilyen a gyerekünk iránti szeretet adott esetben, hogy annak a minden topaságát adott esetben, a lassúságát, a szófogadatlanságát, de a gyerekeknél talán még egy kicsit könnyebben megy, a társunknál nem olyan nagyon könnyű, hogy egészében fogadjuk el. Adott esetben szeretnének, mert mindjárt jövünk majd a közösségnél is beszélünk erről, de munkahelyek például nagyon sokat tévesztenek, amikor egy embernek, vagy úgy mondjam, az alkalmazásáról gondolkodnak, és akkor olyan persze, téged egészében akarom, meg nem tudom micsoda, de semmi más nem kell belőle, csak a gyorsasága, a pontossága, a munkaereje, nem tudom micsodája. Amint ebből veszít, kérlek szépen nem kell. Jaj, szül, jaj, júj, jaj, beteg, júj, jaj, jaj, nem olyan gyors már, jaj, nem olyan, aha, igen, tehát gyakorlatilag csak akkor ne hazudná azt, hogy ő az egész embert alkalmazza. Ő alkalmazta a munkaerejét, és pont. De akkor ettől nem is lehet mást várni, tehát az akkor abban a pillanatban le is szakad, amint tud. Tehát ez, amikor az embert viszont, az is nagyon fontos, hogy amikor ahol úgy érezzük, hogy minket egész ember organikusan elfogadnak, az egy embernek egy igen jó érzi, oda szeret tartozni. Amikor azt érzed, hogy csak ezt a részedet fogadj egy osztályban is, addig, amíg jól megy, amíg jól teljesít a minden, amikor gondot okoz, akkor már nem annyira, ő se fogja annyira jól érezni magát. Pedig így van, mert az ember egy organikus lény, tehát látjátok? Egy ember objektív egészben, ugye, tőlem függetlenül is egy organikus lény, összetartozik benne a lelke, a szíve, a vágya, a mindene, és amikor elkezdek egy embert mechanikusan kezelni, hát ott nagyon rosszul fogja magát érezni. Tehát abban biztos, hogy rosszul fogja magát érezni. És nagyon sokszor a nevelésben, vagy akárcsak a szeretetben is felmerül ez. Az organikus szeretet képes tehát a növekedésre, ez az, amikor a konfliktus esetein mégis szeretlek. Nem értelek, de szeretlek. Érted? Nem tudom, hogy mi van így, hogyan van ez egy organikus szeretetünk Isten felé is például, hogyha nem képes a növekedésre, hogyha csak addig szeretjük egymást vagy őt is, amíg szimpatikus, vagy amíg kiszolgálja a mindenemet, az nem egy organikus szeretet. Erre mondjuk, hogy a szeretet fájhat, főleg akkor, mikor növekedik, tudod, mikor az nyúlik a szárny, akkor fáj. Na, látunk például organikus közösséget. Tehát ugyanígy a közösségről is gondolkozhatunk organikus vagy mechanikus módon. Bocsánat, még itt az organikus szeretetnél emlékeztek talán, fölidéztük azt a bácsit, amelyik a rendelőintézet előtt ott várakozik, tudod, és akkor szalad, siet a feleségéhez reggel korán. És akkor csodálkoznak, ugye, hogy jaj, de minek kell oda menni, mert a felesége demens, és jaj. És akkor utána mondja a végén, hogy hát az lehet, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy ő ki. Na, ez egy organikus szeretés. Ez egy organikus szeretés. Tehát mindenestől együtt fáj is, növekedésben is. Igen. És csak egészen lehet befogadni, nem széthasítható. Hogyha már nem úgy működik, akkor már nem szeretem annyira. Vagy hát mindegy, jó. Tehát a közösségben. A közösségnél az a abba mutatkozik meg, hogy egy új minőség jön, ez a bizonyos mi érzés keletkezik. Tehát nem csak egymás mellett vagyunk, nem csak ideiglenesen ezt vagy azt csinálunk, nem egy érdekközösség keletkezik, hanem egy új minőség, ez a mi. Hogy is mondja a Micimackó, valahogy mennek a malackával, és azt mondja, azt szeretem, az a nap legjobb része, amikor jössz, azt szeretem a legjobban a napban, amikor jössz. Miért? Azért, mert akkor te meg én mi leszünk. De ez az. De biztos, hogy érzékeljük ezt, hogy miről van szó. És ugyanígy, ha egy kicsit átgondoljuk, többféle közösség lehetséges, hogy organikus vagy mechanikus. Itt van például, hogy egy osztály. Az osztályban a gyerekek általában organikusan szeretnének beletartozni. Tehát, hogy én ott nem legyek kicserélhető. Ugye megint csak gondoljunk rá, mi az organikus közösség, az organikus életnek a mutatója? Hogy a dolgok nem fölcserélhetők. Tehát ott azért ne legyek én olyan kicserélhető valaki. Akkor az is, hogy gyakorlatilag a cél megszűnésével nem akarom, hogy föl. Már ki is írjuk, hogy találkozunk ekkor, meg akkor, meg amakkor. Tehát gyakorlatilag kiírja, hogy nem akarom, hogy megszűnjön. Organikusan akarok oda tartozni, az egész lényemmel. És hogyha például ezt egy nem annyira jó osztályfőnök, csak egy ilyen gyerekek halmazának veszi, akik valamit csinálnak, nem érzi magát jól benne. Tehát ebben a helyzetben ténylegesen nem érzi azt. Van, akik életük végéig megtartják ugye ezt az osztály közösséget, és igazából abban érzik magukat, ténylegesen személynek érzik magukat benne, és nyilvánvaló mindenkit figyelemmel kísérnek. Ott van például, hogy egy egyházközség. Na most nem baj az, hogyha ebben a helyzetben egy egyházközség, hát hogyha nem sikerül, akkor akkor nem organikus közösség, csak itt mind ilyen közösségnél vegyük azt figyelembe, hogy ne hazudjuk azt. Akkor mondjuk azt, hogy ez egy csoport. Mondjuk azt, hogy ez egy valamire összeállt valami. De ha organikus közösség, akkor ott bizony életközösség van. Életközösség. Tehát az életünk különböző funkcióit, az életünk különböző helyzeteit, az életünk fájdalmait, nem tudom én, nehézségeit, örömeit osszuk meg egymással, és összetartozunk, kicsit összeforrunk. Tehát ez a helyzet. Na most amikor, nem tudom én, 10 percenként van egy városban mise, és akkor néha ide mész, néha oda mész, meg néha amoda mész, tehát természetesen nem tartozol abba az egyház közösségbe. De ez nem baj, csak nem mondjuk azt, hogy tjóha, testvérek mi itt, jó, valami szinten testvérek vagyunk, de nem ezen az organikus közösségbe, érted?
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita pedagógiai műsorát hallották.
Hírpercek.
20 éve gyógyít a nevetés erejével a piros orr bohóc doktorok.